Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Zsoltáros szavait olvasom. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte ének szóval. Amen. A székeken találhatóak az új énekeskönyvből példányok. Próbáltuk úgy elhelyezni, hogy mindenkinek jusson, legalábbis ha két ember összefog, akkor biztos, hogy talál magának egy énekeskönyvet. A 749-es számú énekünket keressük ki. Az egyik istentiszteleten ezt már tanultuk, biztos vagyok benne, hogy többek számára ismerős lesz, de vannak olyanok is, akik még soha nem énekelték. Arra kérem azokat, akik jól ismerik, hogy bátran eresszék ki a hangjukat, és majd mire az ének végére érünk, azok is jól fogják tudni, akik még nem ismerték. Tehát 749-es ének, mind az 5 versét énekeljük el. Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy amikor hozzád jövünk, akkor olyas valakihez jövünk, aki szeret bennünket. Nem is akárhogyan szeretsz bennünket, Urunk, hiszen elhagytad a menny csodálatos honát, és eljöttél erre a földre, megszülettél egy romos istállóban, elszenvedted az emberek irigységét, haragját, elszenvedted a kereszt gyötrelmeit, a kárhozat kínjait, és mindezt azért, hogy megmutasd, mennyire szeretsz bennünket, és hogy ezáltal a szeretet által megszabadíts bennünket a bűntől, a büntetéstől, hogy új életet szerez nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szeretetedről énekelhetünk. Köszönjük, hogy ez a szeretet ad nekünk erőt a mindennapjainkhoz. Ebben a szeretetben találjuk meg azt az örömöt, amire szükségünk van ebben az életben. Köszönjük, hogy most hozzád jöhetünk, hogy újra találkozhatunk veled, hogy újra hallhatjuk a te hangodat. Nagyon kérünk, hogy légy itt velünk, hirdetesd a te igédet, és a te szent lelked által dolgozz mindannyiunkban, hogy a te igéd eljusson oda, ahova el kell jutnia, ami értelmünkhöz, ami szívünkhöz, és kérünk, Urunk, hogy a Te igéd adjon nekünk igazi életváltozás, hogy azokká az emberekké lehessünk, akikké Te elgondoltál és megteremtettél bennünket. Amen. Istenünk igéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből olvasom, a 8. fejezet 26. versétől a 39. versig bezárólag. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt, és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. A főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember: íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek a testvérek közül, a régebbi testvérek közül, meg azok közül is, akik most fognak konfirmálni az új testvérek közül. Nem sokára Pünkösd ünnepét tartjuk. Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe. A Szentlélek eljött erre a földre, és minden hívő ember szívében ott lakik. A Szentlélek hozza el számunkra az új életet, a Krisztusban való új életet. Tehát ez egy kettős ünnep, a lélek eljövetelének és az új életnek az ünnepe. Ezeken az alkalmakon minden este az új életről fogunk beszélni. Ma az új élet kezdetéről, a megtérésről lesz szó. A megtérésnek ugye az a lényege, hogy eddig éltünk Krisztus nélkül, most pedig szakítva ezzel a Krisztus nélküli élettel, odafordulunk hozzá, és az ő közelében, az ő szeretetében, az ő útmutatásai szerint folytatjuk az életünket. Erről lesz ma este szó. A további estéken pedig az új életnek a következményeiről. Mit jelent Jézussal élni, milyen módon változtatja meg Jézus az életünket. Ma este tehát a megtérésről beszélünk, az alkalomnak a címe: hogyan válhatok Jézus követőjévé. És első körben hadd mondjam el, hogy nincs két egyforma megtérés. Ha azt mondhatnám, hogy van egy mintája a megtérésnek, ez le van írva a Bibliában, és mindenkinek így kell megtérnie, az nagyon egyszerű lenne. Mert az ember elolvasná, és akkor jó, én is ezt így fogom csinálni. De nincs két egyforma megtérés. Isten mindenkihez másként közelít, mindenkit másként szólít meg, és másként történik a megtérés is. Ugyanakkor, ha elolvasunk egy történetet, itt konkrétan ennek az etióp főembernek, kincstárnoknak, vagy talán ma úgy mondanánk, hogy pénzügyminiszternek a történetét, akkor azt látjuk, hogy ennek a megtérésnek vannak tanulságai. Ha ezt jól végigkövetjük, akkor valószínűleg segíteni fog mindannyiunknak, aki esetleg még nem tapasztalta meg a megtérést, hogy ő is megtapasztalhassa. Amikor ennek az embernek az életét nézzük, és a saját életünkre is gondolunk, akkor azt kell mondjuk, hogy a megtérésnek van egy előkészítő szakasza. Nagyon ritka az az ember, akinek semmilyen hitbeli előzménye nincs, betéved a templomba, meghall egy igehirdetést, és ott nyomban megtér. Nagyon ritka az ilyen megtérés. Ezt nevezzük egyébként pálfordulásnak. Ilyen gyakorlatilag nincs. Szinte minden ember életének van egy előzménye, egy hitbeli előzménye. És ezt elmondhatjuk az etióp kincstárnokkal kapcsolatban is. Úgy is mondhatjuk, hogy ez az előkészítő szakasz, ez egy ajtónyitás. Isten kinyitja az ajtót valaki előtt. Ez az ember még nem lép be az ajtón, még nem jutott el odáig, de már betekint. És valamit lát. Valamit lát Istenből, valamit lát a vele való kapcsolatnak a nagyszerűségéből. Ez az előkészítő szakasznak a lényege, egy ajtónyitás. És azt látjuk ennek az embernek az életében, hogy itt is történt valamiféle előkészítés. Az előkészítésnek az első lépése az több száz évvel korábban történt. Sok-sok száz évvel, talán ezer évvel korábban is Etiópia királynője, Sába, meglátogatta Izrael királyát, Salamont. És ennek a találkozásnak igen nagy jelentősége volt, hiszen Salamon arról volt híres, hogy mennyire bölcs. Sába királynője elment, hogy valamit megtapasztaljon ebből a bölcsességből, és azt mondta a végén, hogy nekem a felét sem mondták el. Mert itt nem egyszerű emberi bölcsességgel van dolgunk, hanem ebből én látom az isteni bölcsességet. És onnantól kezdve a zsidó vallás valamilyen módon megjelent az etiópoknak az életében. Onnantól kezdve folyamatos kapcsolat állt fenn a zsidóság és az etiópok között. Ez egy nagyon fontos előkészítő lépés, hiszen az etiópok mindig úgy gondoltak az egy igaz Istenre, mint akiben lehet bízni, mint akiről van valamiféle jó tapasztalatunk. Ez egy fontos dolog, hogy ez az etióp főember úgy születhetett meg, hogy neki már úgymond szimpatikus volt az Isten útja. Egy másik előkészítő lépés az életében az volt, amikor kinevezték kincstárnokká. Ugyanis egy állami főember nem egyszerűen a maga kis környezetében végezte a maga munkáját, mint például egy asztalos, hanem folyamatosan találkozott külföldi küldöttségekkel is. Magyarul ő nem csak közvetett módon hallott a zsidókról, hanem találkozott is velük. Pénzügyi kapcsolatban állt velük. És amikor valaki a választott néppel kapcsolatban áll, ha látja, hogy az Isten milyen munkát végez az életükben, akkor magát az Istent tapasztalja meg. És azt kell mondjam, hogy látni fogjuk, mennyire fontos volt ez az előkészítő lépés, már nem egyszerűen csak szimpatikus volt neki az Isten, hanem valami tényleg felébredt benne, hogy ezt az Istent keresni kell, ezt az Istent érdemes megismerni. Az én megtérésemnek is volt előkészítő szakasza. Az egyik momentuma az volt, hogy a családom mindkét ágon református gyökerekkel rendelkezik. Édesapám oldaláról a nagyszüleim templomba járó református emberek voltak. Már emiatt is szimpatikus volt nekem úgymond a reformátusság, de édesanyám oldaláról is a nagyapám, ha nem is járt templomba, de elvégezte a debreceni református kollégiumot. Oda járt gimnáziumba. Sőt, múltkor kezembe került a bizonyítványa is, és azt láttam, hogy minden évben mindenből csak és kizárólag ötösöket szerzett, tehát biztos jó tapasztalata volt a reformátusokkal. Tehát ez a gyökérzet nyilván segített valamit, hogy én se kívülállóként közelítsek az Istenhez, hanem valamiféle jó családi tapasztalattal. Az előkészítésemnek a második része az volt, amikor édesanyám elvitt hittanórára, hogy akkor mostantól kezdve hetente járni fogok. Elsős voltam. Neki az volt a célja, hogy tanuljak valami jó erkölcsöt. Összesen ennyi volt az ő célja, és én arra emlékszem, hogy amikor elkezdtem járni, akkor minden héten legalább egy órát a gyülekezetben töltöttem, és nagyon jól éreztem magam. Ez a két tapasztalat hozzájárult ahhoz, hogy én is elkezdjem keresni az Istent. Azt kell mondjam, hogy mindannyiunk életének van, majdnem mindannyiunk életének van előkészítő szakasza. És most elsősorban titeket, konfirmandusokat hadd kérdezzelek meg, hogy nektek ilyen előkészítésben volt részetek. Esetleg a családotok volt az, aki motivált benneteket? Tőlük láttatok jó példát? Esetleg az iskolában találkoztatok valakivel, aki olyan életet élt elétek, hogy megirigyeltétek tőle, hogy de jó lehet így élni, az Istennel élni? Esetleg történt valami az életetekben? Akár jó, akár rossz, ami arra vitt titeket, hogy keressétek az Istent? Nagyon sokszor évekig tart az előkészítés egy-egy embernek az életében, mire eljutunk odáig, hogy konkrétan elkezdjük keresni az Istent. Hát lépjünk tovább, az előkészítést a megtérés követi. Az etióp kincstárnok megtérésével kapcsolatban három mozzanatot is el tudunk különíteni. Ezek közül az első az igével való találkozás. Ezt olvassuk. Egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. Nagyon sokat elárul ez a rész. Azt olvassuk, hogy Jeruzsálemben járt. Ez nem kis út. Etiópiából eljutni Jeruzsálembe ma sem számít rövid útnak, de abban az időben heteket, sőt hónapokat vett igénybe. És azt olvassuk, hogy ő kifejezetten azért ment, hogy az Istent imádja. Magyarul nem diplomáciai küldetést teljesített, hanem lelkileg volt éhes, és érezte, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie. Mert ha valahol, akkor ott talán találkozhat az Istennel személyesen is. És azt is olvassuk, hogy ő vásárolt magának egy Ézsaiás tekercset. Ugye abban az időben nem ilyen formában adták ki a Bibliát, nem is volt meg a teljes Biblia, csak az Ószövetség, és azt is könyvenként árulták. Egy tekercs, még egy tekercs, egy harmadik tekercs, és ezek önmagukban egyébként rendkívül drágák voltak. A legtöbbször bőrre írták ezeket a tekercseket. Egy ilyen bőrnek az elkészítése, és utána valakinek a megbízása, hogy vésse bele a betűket, hát rendkívül sok pénzt felemésztett. Ez az ember azonban, aki eljött az Istent keresni, azt mondta, hogy én nem sajnálom a pénzt. Ha találkozni akarok az Istennel, akkor nekem az igét kell olvasnom. Sőt, azt kell mondjam, hogy ő nem csak a pénzét volt ezért hajlandó feláldozni, hanem ennél sokkal többre is hajlandó volt. Abban az időben a Bibliát két nyelven lehetett olvasni. Vagy héberül, ahogy a zsidók olvasták, vagy görögül. Mert hogy az Ószövetségnek ebben az időben már megvolt a görög fordítása. Magyarul ez az etióp ember megtanult vagy héberül, vagy görögül. Kiadta a pénzt, és megtanult olvasni ezeken a nyelveken. Mert érezte, hogy neki az igével van dolga. Igén keresztül tudja megismerni az Istent. Hát megtérésünk folyamatában számunkra is az első lépés az igével való találkozás. Az én első találkozásom az igével a hittanórán történt meg, amikor is a kezünkbe adtak egy gyerekbibliát. Nem azokat a szavakat olvastam, amelyek a nagy bibliában szerepelnek, gyermeknyelven olvastam ugyan, de azok a történetek, amik ott szerepeltek, azok ugyanazok voltak, mint a bibliában. És amikor ezeket hallottam, akkor mindig Istennek a szeretetét és a népe iránti jóságát éreztem ki belőle. Ez volt az első találkozásom az igével. A második, amikor már tényleg konkrét igékkel találkoztam, szintén a hittanórához kapcsolódik. Az egyik ünnep kapcsán a hittantanárunk behozott néhány igés kártyát, és azt mondta, hogy válasszunk. Ez az ő ajándéka számunkra. Különböző igéskártyák voltak, és egy megadott sorrend szerint lehetett választani, én voltam az első. Valószínűleg nekem volt a legtöbb pecsétem, magyarul én voltam a legszorgalmasabb hittanórára járó diák, és én nem zavartattam magam, szépen elolvastam az összes igét, mérlegeltem hosszú időn keresztül, hogy melyik lesz a legjobb. És akkor olvastam életemben először ezt az igét, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ugye tudjuk, ez Dávid királynak a Zsoltárából való, a 23. Zsoltárból származik. Én ezt soha korábban nem hallottam, de olyan érzésem volt, mintha én lennék Dávid, és ott helyben születnének meg bennem is ezek a szavak. Óriási hatással volt rám. És akkor eltettem, mint egy zsákmányt magamnak ezt az igéskártyát. mindannyian találkozunk az igével. Aki megtér, az biztos, hogy találkozik az igével. Megint csak hadd kérdezzem meg, hogy ti hogy találkoztatok az igével. Az egyik barátom történetét hadd mondjam el nektek, Antinak hívják. Anti a nyári szünetet a nagyszüleinél töltötte, ahol volt pingpongasztal, pingponglabda, csak pingpongütő nem volt. De ő nagyon motivált gyerek volt, és mint tudjuk, egy motivált gyerek sok mindenre képes. Addig-addig keresgélt a házban, míg végül talált egy kemény fedeles könyvet, és azt használta a pingpongütő gyanánt. Miután jól érezték magukat, és jól elfáradtak, megnézte, hogy mi ez a könyv, és akkor derült ki, hogy ez egy biblia volt. Ő egy bibliával pingpongozott órákon keresztül. És ha már a kezébe került, akkor elkezdte olvasni. És nem hagyta abba. Így került ő az ige közelébe. Hát mi, akik most itt vagyunk, és különösen ti kedves konfirmandusok, hogyan találkoztatok az igével? Talán a szüleitek adták a kezetekbe? Nagyon jó, amikor egy szülőnek erre gondja van. Esetleg az iskolában találkoztatok vele? Mondjuk irodalom órán? Vagy hittan órán? Van, aki az iskolában találkozik először az igével. De az is lehetséges, hogy valaki nem járt még hittanórára sem, de valami miatt eljött konfirmálni, és a lelkészén keresztül találkozott először az igével. Akár így, akár úgy, de akik itt vagyunk, már találkoztunk az igével. És ez a megtérésnek egy elengedhetetlen mozzanata. A megtérésnek a második mozzanata az ige megértése. Mert elolvasni az igét és megérteni az igét, az két különböző dolog. Először az ember rendszerint nem érti az igét, legalábbis nem érti jól az igét. Nem érti azt, hogy mit akar belőle az Isten neki mondani, üzenni. Ha már valaki oda eljut, hogy megérti az igét, az a Szentléleknek a megvilágosító munkáját hirdeti. Hát itt az etióp főember esetében is ezzel találkozunk. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. A főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Hát ott volt az ige a kezében, olvasta, már egy jó ideje olvasta, de nem értette. De Fülöp odament és elmagyarázta neki, mert Fülöp az Isten embere volt. Az Isten küldte oda ehhez az emberhez, mert azt akarta, hogy értse is az igét. Hogy ne csak olvassa, hanem értse is. Ez egy csodálatos szakasz Ézsaiás próféta könyvében. Talán a legszebb leírása annak, ami Krisztussal történt a kereszten. De ezt nem értette a kincstárnak. Megkérdezte, hogy ez most kiről szól? Tehát Ézsaiásról, aki írja a könyvet? Vagy valaki másról mondja előre? Nem értette. Ha megkérdezte volna a zsidó magyarázókat, akkor ők sem tudtak volna neki túl sokat segíteni. Mert a zsidó magyarázók a mai napig úgy tartják, hogy az Ézsaiás 53 az nem a messiásról szól. Ők azt gondolják, hogy ez Izrael népéről szól. Izrael népének a szenvedései vannak itt úgymond egy ember formájában elénk tárva, egy költői formában, Izrael szenvedései. És Izrael szenvedései úgymond áldást jelentenek a többi nép számára. Hát ez egy teljesen fals magyarázat. Ha valaki elolvassa az 53. fejezetet, akkor ott elég jól különbség van téve a szenvedő ember és az ő népe között. Tehát nem lehet a kettőt összekeverni. És aki látta Jézusnak a halálát, az pontosan tudja, hogy hát ez erről szól. Ez lett előre megmondva, és ez Fülöp elmagyarázta az etióp főembernek, hogy mi ismerjük Jézus Krisztust, tudjuk, hogy mi történt vele, tudjuk, hogyan fogták el, hogy milyen volt az ő tárgyalása, hogyan verték meg, hogyan végezték ki, nem törték el a csontját, eltemették, feltámadt, minden, ami Ézsaiás prófétánál megvan írva. És nyilván elmondta azt is, hogy mi volt ennek az egésznek az értelme. Mert önmagában az, hogy valaki ezen az egészen végigmegy, hát az önmagában számunkra nem biztos, hogy üzenettel bír, de Fülöp elmondta, hogy Jézus halálának és feltámadásának igenis volt értelme. Mert így jött el hozzánk a megváltás. Így lettek a mi bűneink megváltva. Krisztus vére által van nekünk új életünk. Csodálatos dolog, hogy egy ember, aki nem gondolta, hogy meg fogja valaha érteni az igét, egyszer csak ilyen váratlan segítséget kap Istentől, Isten egy szolgája által, és egyszer csak megérti az igét. Nagyon jó, amikor mi is megértjük az igét. Itt is hadd mondjam el a saját példámat. Én nagyon sokáig nem értettem az ígét, még azután sem, hogy megtértem. Bizonyos dolgokat értettem belőle, természetesen a sarokpontokat, a lényeget, de sok minden teljesen kínai volt számomra. És emlékszem rá, édesapám is megtért nagyjából abban az időben, de hát ő jobban értette már az ígét. És sokszor, amikor eljött engem meglátogatni, mert hogy a szüleim elváltak, és csak néha találkoztam édesapámmal, akkor az első dolga mindig az volt, hogy kezébe vette a Bibliámat. És ha azt látta, hogy poros, akkor rögtön számon kért engem. Márpedig az én Bibliám poros volt, hiszen nem értettem, ezért nem is nagyon olvasgattam. Egy idő után megtanultam, hogyha tudom, hogy jön, akkor előtte mindig le kell porolni a Bibliát, nehogy véletlenül baj legyen belőle. Aztán eltelt egy kis idő, növekedtem a hitben, és most már minden egészen más. Most már nem tudom úgy olvasni a Bibliát, hogy ne hallanám ki belőle Istennek a hangját. Mert tudom, hogy amikor olvasok, akkor Isten mindig velem akar beszélni. Amikor más valaki olvas, akkor meg azzal a más valakivel akar beszélni. Mindig van valamilyen személyes üzenete. Hát az ige megértése számotokra sem egyértelmű. Először nem megy, aztán, ha a Szentlélek könyörül rajtunk, megy. Itt is egy példát hadd mondjak el, volt egy hittancsoportom, negyedikes diákok, főként lányok, és egyik alkalommal Dávid és Becsabé történetét olvastuk. Hát ez egy nagyon izgalmas történet, olyan csöndben volt mindenki egész órán, és hallgattak minden részletre éhesen. Utána egy éven keresztül minden hittanórán megkérdezték, mikor fogunk újra Dávidról és Becsabéről tanulni. Nem értették, miről szól. Persze a történet részleteit összetudták tenni, el tudták mondani, de ők nem látták meg benne a lényeget. Hogy milyen az, amikor valaki szem elől téveszti az Istent. Amikor elhidegül tőle. Amikor a bűn kiteljesedik az életében. Amikor megújul a hitben. Ezeket ők nem látták. Ők csak a romantikus szálat vették észre benne, hát negyedikes lányok, 10 évesek, persze, hogy semmi más nem érdekelte őket, csak a romantika. De mivel egy éven volt rá, hogy erről a kérdésről újra és újra beszéljünk, hát igyekeztem nekik később elmagyarázni, hogy mi az, amire nekik igazán oda kellene figyelniük ebben a történetben. Hát hadd kérdezzem hogy ti már megértettétek el az igét. Van-e ilyen élményetek, hogy nem csak olvastátok, hanem hogy megelevenedett benne az Isten hozzátok szóló üzenete. És ki volt az, aki segített nektek ebben? Esetleg a szüleitek otthon, amikor este vagy reggel elkezdtetek Bibliát olvasni és beszélgettetek róla? Esetleg tényleg a hittantanárotok, a lelkészetek segített ebben? Vagy talán egyedül olvastátok a Bibliát, és egyszer csak a Szentlélek világosságot adott nektek? Adjatok hálát érte, hogyha mindez megtörténhetett, mert az annak a jele, hogy a Szentlélek munkálkodik az életetekben. Hogy nem csak találkoztatok az igével, de meg is értettétek azt. És végül a megtérésnek van egy harmadik mozzanata is, a döntő mozzanat, a Jézus Krisztus mellett való elköteleződés. Ezzel kapcsolatban az etióp kincstárnok történetében ezt olvassuk. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember: íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszol: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Nem tudjuk, mennyi ideig tartott a lelki vívódása ennek az embernek, nem tudjuk, melyik vízről van szó, de ez mind lényegtelen. A lényeg az, hogy megért benne az elhatározás. Most már értem, kicsoda az Isten. Értem, hogy honnan jövök, a bűnből jövök. Értem, hogy mi a megoldás, a kereszt a megoldás. És én szeretnék új életet élni Jézussal. És azt mondta, hogy én szeretnék megkeresztelkedni. Mert a megkeresztelkedés az bizonyos értelemben egy hitvallás, egy elköteleződés. Meghozta a döntést. Hát én is meghoztam ezt a döntést valamikor. Nagyon örülnék, ha el tudnám mondani, mint néhányan, hogy ebben az évben, ebben a hónapban, ezen a napon, talán még az órát is megnevez, hogy ekkor született meg bennem a döntés. Én ezt nem tudom elmondani. Én annyit tudok, hogy abban az időben valamikor körülbelül harmadikos lehettem. Kicsi voltam. Nem tudtam olyan tudatosan megélni a megtérést, mint egy idősebb ember. De tudom, hogy ez a döntés megszületett bennem. És ezt onnan tudom, hogy negyedikes koromban én már arról voltam ismert az osztályomban, hogy hirdetem az evangéliumot. Meghallgattak, mert én voltam az erősebb. És két ember úgy is csinált a barátaim közül, mintha megtért volna. Lehet, hogy akkor még úgy is gondolták. Azóta kétségeim vannak efelől. De hogy én már hirdettem az igét, ez annak a jele, hogy a döntés mindenképpen megszületett bennem. Ezért akartam másokat is erre a döntésre rávenni. De a fő kérdés, hogy akik most itt ülünk, bennünk megszületette már ez a döntés. Manapság nagyon ritka az az ember, aki képes bárki vagy bármi mellett elköteleződni. Manapság ez nem divat. Manapság csak úgy ismerkedünk a dolgokkal, úgy lebegünk. Valami esetleg szimpatikus, de nagyon ritka az, hogy valaki hoz egy döntést, és azt mondja, hogy én követem Jézus Krisztust. Jézus Krisztus elköteleződött mellette. Amikor meghalt a kereszten, az egy végleges elköteleződés volt mellettünk. Márpedig, hogyha ő ezt tette értünk, akkor mi mivel tartozunk neki? Ha valaki már érti az igét, de még nem köteleződött el, akkor értse meg ebből a történetből, hogy ezt nem szabad hallgatni. Jézus Krisztus mellett el kell köteleződni, mert akkor fog megváltozni az életünk. Nyolcadikosok vagytok többnyire. Ha felvételiztetek, akkor pontosan tudjátok, hogy milyen az, amikor az embert felvették, vagy majdnem felvették. Lehet, hogy kellett 50 pont a felvételhez, de hogyha ti csak 49-et értetek el, az kevés. valahol a hitéletben is így van ez, hogyha találkoztatok az igével, meg is értettétek, az még csak a majdnem. Meg is kell hozni a döntést, hogy elköteleződjön Jézus Krisztus mellett. Tehát ez a megtérés. És végezetül egyetlen dolgot hadd emeljek ki még ebből az igéből. Megvan az új élet, ennek az etióp főembernek új élete lett Krisztusban, és ennek az új életnek van egy jele. És ez nem más, mint az öröm. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Nem az aggodalom volt benne, hogy jaj, mit szólnak majd hozzá otthon, a családom. Nem ilyen kérdések motoszkáltak benne, hanem egyszerűen örült, hogy végre ő is az Isten gyermeke lehet. Hát amikor mi megtérünk, ugyanezt éljük át. Én is a föld fölött jártam, nem tudom hány méterrel, amikor megtértem, mert sok minden öröme lehet az embernek, de annál nagyobb, mint hogy az Isten gyermeke lettem, nem létezik. Lehet akármilyen az életem, akármilyen nehézségek, de ha én az Istenhez tartozom, akkor ez mindennél többet jelent. Ha Isten szeretete, ha a vele való kapcsolat titeket is örömmel tölt el, az annak a jele, hogy már új életetek van. Vizsgáljuk meg magunkat, ti is vizsgáljátok meg egyenként magatokat, hogy ez a fajta öröm jelen van-e az életetekben. Sok mindennek tudunk örülni, egy jó kis vacsorának, egy ötösnek, egy olyan találkozásnak, amire már régóta vártunk, de az Isten jelenlétének az öröme az egészen más. Ha ez megvan bennünk, az biztos jele annak, hogy már Jézus Krisztusban új életünk van. Ha ez valakinél már megvan, akkor adjon hálát érte, hogy elindult benne valami. Ha pedig még nincs meg, akkor sincs úgymond semmi baj, legalább tudjuk, hogy hol állunk. És ez arra biztat bennünket, hogy járjuk végig a megtérésnek az útját, mert ha végigjárjuk, akkor nekünk is új életben és az új élet örömében lesz majd részünk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te név szerint ismersz bennünket. Köszönjük, hogy te név szerint ismerted azt az etióp embert is, aki a világ egy egészen más pontján élt. Köszönjük, hogy úgy dolgoztál az életében, olyan lelki szomjúságot támasztottál benne, hogy végül elindult a te keresésedre. És köszönjük, Urunk, hogy minden olyan csodálatosan összeállt a te rendezésedben, hogy megtalálhatta az igét, hogy meghallhatta és megérthette annak jelentését, és végül meghozhatta az életre szóló döntést. Köszönjük, Urunk, ezt a te csodálatos rendezésedet, köszönjük, hogy így vezetted el őt az új életre és az új életnek az örömére. Urunk, hadd adjunk hálát neked mindannyian, hogy a mi életünkben is dolgoztál már. Köszönjük, ha végigjárhattuk mi is ezt az utat, ha már mi is az új életnek az örömében járhatunk. De azért is hálásak vagyunk neked, Urunk, ha már valami elindult az életünkben, ha volt előkészítő szakasz, ha volt az igével való találkozás, ha megérthettük annak magyarázatát. Nagyon kérünk, Urunk, ha még nem jutottunk el a végcélig, nem jutottunk el személyesen hozzád, akkor a te lelked ragadjon meg bennünket, és vigyen tovább minket. Kérünk, Urunk, hogy adj új életet, és add, hogy ehhez az új élethez ragaszkodhassunk. Kérünk, te adj ebben nekünk növekedést, te kísérj végig bennünket egész életünkön. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig a 725-ös énekünk mindhárom versét énekeljük el. Fogadjuk Isten áldását. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Amen. Áldás békességet mindenkinek.